Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Tánc!
Thierry Malandin La Pastoral című koreográfiáját a Ballet Biarritz táncművészei a klasszikus balett alapjaira építve a kortárs tánc nyelvezetén jelenítik meg ma este 7 órakor a Nemzeti Táncszínházban. A mű Ludwig van Beethoven születésének 250. évfordulója alkalmából készült. A Pastoral Ludwig van Beethoven 6. szimfóniája, melyben a természet szerető zeneszerző a madárdaltól és vihartól eltekintve valójában nem konkrét dolgokat kíván bemutatni, inkább érzéseket fejez ki. A derűs és alapvetően idealista darab egyrészt a régi korok pásztor idilljének virággal borított ösvényeit, a régmúlt ártatlanságát és nyugalmát idézi, másrészt Athén glóriaként lebegő szent porát, a városét, melyet a költők és művészek minden korban a szépség megteremtőjeként tartottak számon. De elszakadhatunk-e tényleg a valóságtól? A pásztorál a vándorlásban utitásként mellénk szegődő romantikus hős nyomában járva idézi meg a Helling ókort, mint a nosztalgia és a művészi tökéletesség helyét, miközben a végtelen vágy fájdalmától az eredendő fény boldogságáig jut el. Tehát ma este 7 órakor Nemzeti Táncszínház Ballet Biarritz művészei a La Pastoralt adják elő.
Esemény.
Nagy könyvünnep és kortárs művészeti kiállítás címmel hétvégi eseménysorozatot szervez a Magyar Nemzeti Bank, a Pallas Athéné könyvkiadó és az MNB Arts and Culture május 14-15-én az MNB Budai központjában. Az eseménysorozat lehetőséget ad a könyvszakma, a szerzők, a szakértők és az olvasók személyes találkozására, a diskurzusra és a közösség építésre, közölte korábban a jegybank. A nagy könyvünnepen többek között könyvbemutató pódiumbeszélgetések és interaktív pénzügyi edukációs foglalkozások is várják a látogatókat. Az első szombat fő témája a gazdaság és a fenntarthatóság volt, 14-én a geopolitika és a menedzsment kerül középpontba. A 15. vasárnapot a művészeteknek szentelik a szervezők. A kortárs művészeti programsorozat keretében most megvalósuló pop-up kiállításokon lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődők első alkalommal személyesen is megismerkedhessenek az MNB Arts and Culture válogatás anyagaival. A gyűjtemény szélesebb közönségnek való bemutatása során a kollekció egy-egy szelete tekinthető meg két elismert szakember, Reider Gábor és Fabényi Júlia kurátori munkája nyomán. A könyvbemutató, események, ifjúsági és családi programok, pénzügyi és művészeti edukációs előadások, valamint az élőzenei koncertek ingyenesek, ám előzetes regisztrációhoz kötöttek. További részletek a www.mnb.hu oldalon olvashatók.
Kiállítás.
Fiatal képzőművészek fogalmazhatták meg a jövővel kapcsolatos vízióikat a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 2057 személyes utópiák címmel kiírt pályázatán, melynek legjobb munkáiból csoportos kiállítás is nyílt a Szentendrei MANK galériában. Ezúttal csaknem 100 pályázó, mintegy 150 pályaművéből válogatva 24 fiatal alkotóművész munkái reflektálnak a jövőbeli személyes terek alakulására és a társas kapcsolatok minőségére, vagy elevenítenek meg olyan tárgyakat, amelyek az elkövetkező időkben a hétköznapok részét is képezhetik majd. 2057 egy évszám a jövőből. Egy olyan évszám, melynek eléréséhez pontosan annyi időnek kell eltelnie, mint amennyit már a pályázók születésük óta megéltek, fogalmaz a közlemény, amely szerint a 2050-es évtized fordulópontot jelenthet az emberiség életében. Jövő elemzők szerint a Föld kapacitásának végső kihasználását ezekre az évekre éri el az emberiség, amely azonban a rohamosan fejlődő technológiák segítségével addigra talán megtalálja a valóban fenntartható életkulcsát, veti fel a pályázat. A MANK galériában kiállított művek technikái túlmutatnak az eddig megszokott kereteken. Bár látható néhány klasszikus olajvászon festmény, de mellettük helyet kapnak 3D nyomtatással készült alkotások, digitális munkák és applikációk is. A tárlat június 11-ig tekinthető meg a Szentendrei MANK galériában.
Múzeum.
Több mint 1,3 milliárd forintos beruházással újul meg Európai Uniós forrásokból a pécsi székhelyű Jannus Pannonius Múzeum régészeti kiállító tere a Baranyai megye székhelyen. A város önkormányzatának közleménye szerint a pécsi főtéren álló dzsámi mögött található épület felújítása során a meglévő leromlott állapotú épület teljes renoválása és a kiállítási terek interaktív vátétele történik meg. A meglévő külső kerti földszintes raktár helyén kávézó létesül majd, míg a múzeum pedagógiai térrel kiegészülő állandó kiállítás az első emeleten kap helyet. A fejlesztést koordináló Pécsi Városfejlesztési ZRT honlapja szerint a beruházás az év végéig valósul meg.
Lemez.
Újra kiadják George Michael egyik legsikeresebb albumát, az Older-t. A július 8-án ismét megjelenő lemez a 2016-ban elhunyt angol énekes sztár harmadik szólóanyaga volt. Az Older eredetileg 1996-ban jelent meg, és 3 egymás utáni héten át volt a top listák élén, összesen pedig több mint 35 hetet töltött a top 10-ben. A mostani az eredeti szalagok remasterizálásával készült kiadás része egy limitált doboz, amely 5 CD-t, 3 vinil LP-t, 3 művészi nyomatot, valamint egy 48 oldalas könyvet fog tartalmazni. Utóbbi a The Story of Older című kiadvány az album megszületésénél segítkező közreműködésével készült. Az albumról az 1996-os megjelenésekor 2 dal, a Fast Love és a Jesus to a Child is felért a slágerlisták első helyére, további 4 szám szintén a top 3-ban szerepelt. Az album az Egyesült Királyságban 6-szoros platina minősítést érdemelt ki, 22 másik országban is platina lett. Az Older-en George Michael új zenei stílusokat, elemeket próbált ki. A kritikusok által is elismert és nagyra becsült albumhoz az énekes szerző fájdalmas életbeli tapasztalataiból merített ihletet. A 2016. decemberében 53 évesen szívbetegségben elhunyt George Michael minden idők egyik legsikeresebb énekese volt. Előbb a Wham duó tagjaként, majd szóló előadóként dolgozott. Egyedülálló karrierje során mintegy 120 millió albumot adott el, 7 felvétele a brit slágerlisták első helyére került, lemezeiért 3 Brit Awards és 2 Grammy-díjat vehetett át.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Miért van az, hogy a női alkotók sokáig gyakorlatilag észlelhetetlenek voltak a művészettörténetben, és ennek nyomán munkáik nem kerültek be múzeumi gyűjteményekbe, nem rendeztek nekik kiállításokat, és alkotásaik természetesen ritkán fordultak meg a műkereskedelemben is? És miért van az, hogyha az élő művészeket nézzük, a legértékesebb műalkotás ára például, amelyet férfi készített, 91 millió dollár volt, ezzel szemben csupán 12,4 millió dollárt ért a legdrágább női munka? Martos Gábor a feltűnő különbségek okait keresve elképesztően érdekes történeti áttekintést ad a reneszánsztól a napjainkig, és olyan válaszokat az előbbi kérdésekre, amelyek jóval túlmutatnak a művészeten, igencsak messze vezetnek, akár egészen a MeToo mozgalomig. A kötet címe Önarckép nyaklánccal, női alkotók a műkereskedelemben. Erről beszélgetünk most.
Mondok példát, egy nemzetközi példát. Ugye 1919-ben megalakul a Bauhaus. A Bauhaus, amit ugye ma úgy tartjuk, hogy a modern művészetnek, a korszerű gondolkodásnak, a művészetről való korszerű gondolkodásnak egyfajta első, ha úgy tetszik, nagyon erős manifestációja. Van egy úgynevezett Bauhaus manifest, tehát tekintsük ezt mondjuk az alapító okiratának, a Bauhausnak, amiben a Gropius leírja azt, hogy az iskolába korra és nemre való tekintet nélkül minden fedhetetlen személy felvételt nyerhet, akinek előképzettségét a Bauhaus mestereinek tanácsa megfelelőnek tartja. Ez egy nagyon szép, demokratikus gondolat. Igen ám, de ha megnézzük, hogy például amikor 1921-ben az Annie Weil jelentkezik az építész szakra, akkor a Gropius azzal tanácsolja el, és irányítja át a textil műhelybe, ahol egyébként a Bauhausban megfordult nagyon sok nőnek a legnagyobb része volt. Szóval, hogy azzal irányítja át az Annie Weilt az építész szakról, ahova eredetileg jelentkezik a textilre, hogy tapasztalatunk szerint nem ajánlott, hogy a nők kézműves területeken dolgozzanak, mint például asztalos vagy hasonlók, ebben nyilván az építészetet is beleteti, mert hogy a nők nem tudnak olyan jól három dimenzióban gondolkodni, mint a férfiak. 1921-ben vagyunk már, tehát Madácshoz képest is már eltelt egy fél évszázad, és még mindig ugyanott tartunk.
Szinte sokkoló volt, amit Madács Imre mondott azzal kapcsolatban, hogy a nők alkalmasak-e művésznek lenni.
Illetve, hogy egyáltalán mire alkalmasak a nők, igen, ez 1864-ben hangzott el a Madácsnak ez a beszéde, amit írott formában is ismerünk egyébként, és akkor elmondom ezt az idézetet. A nő korábban fejlődik, de teljes férfiú érettségre sohasem jut. Könnyebben tanul és felfog, de híján van a teremtő géniusznak. Dilettáns marad, és soha a művészetet és a tudományt előre nem viszi. Tényleg megdöbbentő mondat egyébként, és különösen megdöbbentőnek tartom én, ugye, hogy ez Madács Imre. Gondoljuk el, hogy Madács Imre 7 nyelven beszél. Elvégzett egy jogi egyetemet. Mégiscsak író olyan körökbe forog. Tudományos akadémia tagja.
Olyan, mintha valamiféle fenyegetettséget éreztek volna a férfiak, hogy az ő privilégiumuk a tehetség, a művészetben való otthonosság, és a nőknek oda nincs belépésük. Nem tudom, hogy hol tartottak akkor a nők, egyáltalán fölbukkanhattak-e.
Hát nagyon kevés, tehát ugye a könyvből is látszik, hogy mondjuk az 1800-as évek végén kezdünk Magyarországon egy-két nőművészt, még csak azt sem mondom, hogy megismerni, mert nem ismerjük őket, de legalább számon tartjuk a nevüket, és néha, ugye miután azért ez a könyv, ez alapvetően a műkereskedelem felől közelíti ezt az egészet, mint egyfajta nagyon jól megfogható, dokumentálható, jól az egész helyzetet visszatükröző látlelet, ha úgy tetszik. Szóval, hogy ott azért néha egy-egy kis grafika ez az, néha fölbukkan árverésen, de egyébként természetesen nem létezik az 1800-as évek második fele vége előtt Magyarországon női művészet. Nyilván volt, semmit nem tudunk róla. De ha belegondolok, hogy például a 20. században ugye még jelennek meg olyan nagy művészettörténeti összefoglaló munkák, amelyekben egyetlen egy nő nincs megemlítve, akkor azért ezen nem csodálkozhatunk. Nagyon nagy, hosszú történelmi háttere van ennek. Tehát a reneszánszban is alig van nő, de ott már azért ismerünk, most a nemzetköziről beszélek, tehát mondjuk az Artemisia Gentileschi, csak hogy egyetlen egy nagyon kiemelkedő példát mondjak, vagy a Lavinia Fontana, és azért ott még vannak nevek. De hogy lettek művészek? Az esetek 99%-ában az apjuk, esetleg valaki más családtagjuk festő volt, és akkor kicsi leánként ottan téblából a műhelybe, nyilván kicsit ottan kap egy ecsetet a kezébe, kap egy kis festéket, kicsit tud mázolni, és ha kiderül, hogy tehetséges, akkor az apja a műhelyben a többi segéddel együtt őt is kitanítatja. És akkor onnantól lehet festő, természetesen nagyon más kondíciókkal, és ez azért így van nagyjából a 19. század közepéig, hogy teljesen más tanmenet szerint tanítják őket, akkor is, amikor esetleg egy-egy nő például bekerül akár Londonban a Royal Academy of Art-ba, vagy Párizsban az Académie des Beaux-Arts-ba, mert például aktot nem festhet, hiszen nem is láthat férfi aktot. Hát hogy jönne egy nő ahhoz, hogy férfi aktot lásson? Nem festhet például bibliai jelenetet, vagy történelmi jelenetet, aminek a nagy része azért, lássuk be, mégiscsak mondjuk valamilyen fajta aktábrázolás, mondjuk csak egy Zsuzsanna és a vének, mint legalapvetőbb ilyen, ugye, a férfiak tucatszám festik ugye a Zsuzsanna és a véneket, mert az egy remek alkalom, hogy mesztelen nőt lehessen festeni. De magyar példa is van olyan, a magyar festőnő, aki plener akarna festeni már a 19. század második felében. De ugye ő, mint nem férjezett asszony hajadon, egy vadidegen férfivel, a festőtanárával nem mutatkozhat nyilvános helyen. Tehát szó nincs arról, hogy ő kisétál a város szélére erdőrészletet festeni a tanárával, hiszen ő nem mutatkozhat kíséret nélkül egy férfival. Ha hozzámegy a tanárához, és nagyon sok ilyen példát tudunk mondani, hogy a festőtanuló nő hozzámegy a tanárához, akkor onnantól mehet, hiszen a férjével már mehet, mutatkozhat kettesben bárhol nyilvános téren.
Igen, de mondjuk, hogyha hozzámegy a festőtanárához, vagy egy általa rajongott festőművészetet, meg az a baj, hogy árnyékban marad.
Hát az esetek nagyon nagy részében ez bizony így van, vagy, és ilyenre is sok példa van, hogy nem csak, hogy árnyékban marad, hanem, hogy totálisan föladja a karrierjét. Tehát nagyon sok olyan festőt tudunk mondani, akik egészen egyszerűen, amikor férjhez mennek, akkor abba hagyják a festést, például azért, hogy ne legyenek a férjüknek a konkurenciái. És azért van még egy, tehát és azért ezt mindig el szoktam mondani, hogy ez annyira determinált természetesen, hogy nyilván azért egy nő sokkal rosszabb helyzetből indul, mint egy férfi. Ha semmi más miatt, csak azért, hiszen csak ő tud gyermeket szülni, ha gyermeket szült, akkor nyilván ő fogja szoptatni, ha a gyermek beteg, ő fog otthon maradni vele. Nem ez a baj, de azért az, hogy ez a fajta lekezelő stílus, amit akár a Madácsnál, akár a Gropiusnál láttunk, de millió példát tudok egyébként mondani rá. Ezen legalább lépjünk túl.
Martos Gáborral beszélgettünk Önarckép nyaklánccal, Női alkotók a műkereskedelemben című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.